Hosszú vajudás után elfogadta ezen a héten a parlament az úgynevezett Novák törvényt, amelyet Novák Károly Eduard volt sportminiszterrel kezdeményezett még 2022-ben. A telefonvonal túlsó végén van a kezdeményező. Jó napot kívánok, szervusz Ede!
Jó napot, Zoltán, üdvözlök mindenkit!
Egy kis kár öröm van benned?
Kár öröm? Miért?
Hát mert, hogy annyit gáncsolták ezt a törvényt, és most mégis elfogadták.
Hát ez sajnos az életben így van, hogy ami valamilyen jó szabályzatért rengeteget kell harcolni, meg küzdködni. Mit De megérte szerintem ez a 3 év kitartó munka és hit, és bátorság, nagy bátorság. De örvendek, hogy végül sokan beismerték azt, hogy erre szükség van, és ez radikálisan meg tudja változtatni a csapatsportoknak a működését.
Ennek az a lényege, hogy minden sportegyesületnek kötelező legalább 40%-ban román állampolgársággal rendelkező sportolót szerepeltetnie a mérkőzéseken, bármely sportágban, és itt az országos versenyekre gondolunk. 3 év telt el azóta. Mit veszített a román sport? Ugye 3 év az egy emberöltőben talán nem egy olyan nagy periódus, de bizony egy sportoló karrierjében hatalmas időszak lehet.
Hát azt kell tudni, hogy évente minden 18 év fölötti például kézilabdás, 90%-a a kézilabdásoknak, aki betölti a 18 évet, abba kell hagyja a kézilabdát, mert nincs lehetősége játszani a saját úgymond első ligás klubokba, vagy esetleg most van egy ilyen akármilyen második ligás verseny. És ez azt jelenti, hogy úgy kell elképzelni, hogy például ha 16 évig legalább van, vagy 160 csapat, rengeteg gyerek kézilabda csapat van Romániában, 16-tól 18 évig ez az egész körülbelül 75%-a a csapatoknak, vagy a sportolóknak abba hagyják, mivel hogy ők rájönnek 16 év után, hogy 18 év után nincs ahol játszani. És 18 év után pedig 90% abba hagyja. Tehát azt kell tudni, hogy egyszer az ország egy csomó pénzt veszít azon, hogy ezeket a gyerekeket felnevelje 18 évig, és utána azt az egész pénzt kidobják az ablakon, mert ezek a gyermekek abba kell hagyják, mert nincs ahol játszodjanak. Ugyanakkor nem elég, hogy ez a veszteség, de ugyanakkor az a másod és első ligás csapatokban teli van külföldivel, aki csak a román állam fizet, a külföldi az ellenfeleinket legalábbis. Tehát én így, mint sportszakember, egy ilyen abnormális rendszer még Európában nem láttam, hogy az állami pénzből, saját úgymond forrásainkból fizessük és támogatjuk az ellenfeleinket. Holott a saját neveltségű sportolóinknak nincs esélye játszani az első ligában, és azok, akik is benne vannak az első ligás csapatokban, ülnek a cserepadon.
Igen, epizód szerepet kapnak. Éppen azért, és itt mondják a törvény ellenzői, mert nem jó az utánpótlás nevelés, a külföldi játékos eljön és minőséget szolgáltat, zsoldosként viselkedik, amit kérnek tőle, azt megvalósítja, míg a kötelező román törvénnyel, vagy kötelező hazai törvénnyel a román játékosok a klubok, a román játékosokkal szemben a klubok kiszolgáltatottak lesznek, és annyit kérnek, amennyit nem szégyelnek, és pofátlan magas béreket próbálnak maguknak kieszközölni, kicsikarni, és ráadásul nem is teljesítenek úgy, mint a külföldiek. Ez most a másik oldal.
Igen, hát lényegében persze, hogy senki nem figyel a saját nevelési sportolókra, mikor tudod jól, hogy ott van ugye az önkormányzat pénze, aki millió eurókat szolgáltat neked, és nagyon-nagyon könnyen te csak egy papírról és egy pár statisztikából a külföldit megveszed. normális, hogy akkor, mikor ez van, és ilyen kényelmes rendhelyzet van, és rendszer van, akkor persze, hogy a román nem tehetséges, persze, hogy nem fordítasz figyelmet a román játékosra. De ezzel a törvénnyel ugye azt fogjuk elérni, hogy mivel, hogy például egy, tehát ugye azt mondjuk, hogy 40%, de ez a 40%, ez nem csak 40%, mert ha azt mondjuk, hogy a pályán például kézilabdába kell játszodjon 3, akkor neked cserepadon még kell legyen, vagy 3-4-5, aki csak őköt cserélhetik le. Tehát ezt a 3-at nem tudod lecserélni külföldivel. Tehát ez nem csak 40%, mert sokkal több, mint 40%, és az fogja generálni, hogy tehát ez ilyen vízesés effektus, úgymond. Tehát ugye 3 a pályán, 4-5 a cserepadon, akkor mindenki fogja tudni, ugye most egy olyan lavina fog elindulni, hogy mindenki fogja keresni a román játékos az országban, hogy akkor kiből lehetne is valamit kihozni, akkor szépen őköt le kell szerződtessék jövőtől, ugye, és az elkövetkezendő időben mindenki a rendszerben elkezdve lefele, akadémia, junior, tudom is én, fog olyan sportolókra koncentrálni, akiben van is valami tehetség, és nem az fog előnyt élvezni, akinek apucinak van pénze, és majd valamilyen szinten beteszi valahova, hanem mindenki érdekelt lesz, hogy valamilyen szinten a tehetségekből még jobbat csináljanak, hogy majd azokat kell tudják eladni. És ez azt fogja generálni, hogy egyre több hazai játékos lesz a pályán, egyre több néző lesz a pályán, egyre több bevétel lesz a csapatoknak a meccsekből. Hát azért, mert most a kosárlabdában is mi van, elmész egy kosárlabda meccsre, 90%-a ugye fekete bőrű, tehát lényegében egy...
Én a kosárlabdát megvédem, mert ott 2 román kötelező legyen a pályán, és csak 6 külföldi lehet a padon, tehát 6 külföldi és 6 hazai játékos. Tehát a kosárlabda szerintem most rendben van.
Na, az már...
Ettől a bajnokságtól 2 román játékos kötelező a pályán.
Oké, tehát akkor tovább. Tehát sokkal a szurkoló táborokban is sokkal több, érzelmet generál az, hogy tudod, hogy a rokonod fia, a haverod lánya, a nem tudom ki.
A szomszéd gyereke.
Tehát van valakivel, tudsz identifikálni, és ezt fog generálni utána több gyerek fog menni kosarazni, több gyerek fog menni kézilabdázni. Azért, mert tudják, hogy van valami perspektívájuk, tehát nem az van, hogy apuci most beadja a gyereket 5 évesen, 6 évesen kézilabdázni, milyen jó, milyen ügyes, és mikor elír a 16 évre, hoppás, akkor hogyan tovább? Na akkor fiam, sajnálom, de hát te nem leszel soha, nem tudom, kézilabdás, úgyhogy inkább menjél és tanuljál. Tehát most sajnos ez van, és ez egy óriási nagy hatással tud lenni a minden csapatsportra Romániában.
Igen, egy másik aspektus, hogy az ellenzők azt mondják, és itt lásd a női kézilabda esetében, hogy nem lesznek versenyképesek a nemzetközi porondon. Ugye, ha alapul vesszük a Győrt, mint Európa legjobb női kézilabda csapata, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy a világ legjobb klubcsapata, Győrben nem sok magyar nevet látunk futkározni a pályán. Hogy fog konkurálni a Győrrel egy Csesemi Bukarest, aki ugye a román női kézilabda zászlóvívője? Tudjuk, hogy Krisztina Jágunnak is mekkora fizetése volt, meg mekkora költségvetése volt a csapatnak. Hogy fog konkurálni egy ilyen csapat a Győrrel, mondjuk?
Hát az biztos, hogy az első fázisban, tehát a végső cél a nemzeti válogatott. Minden szövetségnek ez kell legyen a végső cél, hogy a nemzeti válogatottban legyenek a legjobb játékosok. Hogy kerülsz oda? Tehát a játékosaid vagy a hazai bajnokságban játszanak, vagy a külföldi bajnokságban. Na most Romániában nem, hogy a mi játékosaink külföldi bajnokságban játszanak, hanem mi játékosaink sehol nem játszanak. Tehát ez a projekt, ez biztos, ez nem jövőről szól, hanem az arról szól, hogy 3-4-5 év múlva megváltozzon az egész abordálás és az egész rendszer. Az, hogy most a magyaroknál a Győrbe nem tudom hány külföldi van, de a magyaroknál a csomó magyar külföldön játszik. Tehát így is lehet építeni. Hollandiában is, például Hollandiában nincsen bajnokság, vagy egy nagyon-nagyon gyenge bajnokság van, de az egész holland lány valamilyen erős bajnokságban játszik Európa szerte is. Mikor összeállna a csapat, akkor van egy kompetens csapat. Romániában olyan lányok játszanak a válogatottba, hogy egész nap, vagyis meccs alatt pár percet játszanak és ülnek a cserepadon. Tehát itt ezt próbáljuk megváltoztatni ezzel a kötelezettséggel.
Ferenc írja, hogy a Novák törvényt nagyon jónak találja. Azelőtt pedig rákérdeztem, hogy Törökországgal szemben mennyi esélye van a román válogatottnak a VB pótselejtezőn. Ferenc azt írja, hogy Törökországgal szemben annyi az esélye a válogatottnak, mint az eddig mutatott szereplésük. A szerencsén fog múlni a továbbjutás és a játékosok hozzáállása. Lucescu nemzetközileg is egy tapasztalt edző, játékosokon múlik minden. Köszönjük Ferencnek. SMS számunk 0740-274-165. Írják meg a véleményt a Novák törvényről. Vannak ellenzők, és nem is kevesen, de ugye a parlamentben ezt elég nagy többséggel, szinte abszolút többséggel fogadta el a kormánykoalíció, és az ellenzők ugyanakkor próbálják keresni a kiskapukat. Hivatkoznak az Európai Uniós munkavállalási törvényére. Mi a helyzet ezzel? Hogy lehet ezt kivédeni?
Na tehát azt kell tudni, hogy ugye ez a miniszteri rendelet, mikor ki volt bocsájtva 2022-ben, akkor utána volt egy, a Beszterce megfellebbezte, persze a sportügynökség nem küldött senkit a perre, hogy leessen, ez meg volt szépen egyezve, akkor valamilyen szinten a nyomásomra Lipáné aztán fellebbezett valamilyen szinten, és ez az ügy felkerült a legfelsőbb bíróságra. Na most a legfelsőbb bírósági peren beállt a perbe a röplabda szövetség, a kézilabda szövetség, én személyesen, jött a sportügynökségtől is jogász, tehát, és itt megnyertük. Na most ennek az alapja, ennek a törvénynek, amit itt elfogadtak, van egy nagyon, nagyon kemény, legfelsőbb bírósági döntése. És ott le van szépen írva, hogy ez nem diszkriminatív, betartja az európai jogokat, erre szükség van erre a törvényre, segíti a román sportot, és nagyon szépen meg van fogalmazva a határozatban, hogy lényegében mi is ez a törvény. Tehát akik ezt mondják ma, és most láttam én is, hogy kik jöttek ki, hát ezek pont azok az emberek, akik eddig 35 éven keresztül ezekből a csapatokból, akiket képviselnek, vagy indirekt módon, ezekből élősködtek, és nekük jó ez a rendszer. Ezeknek az embereknek semmi érdeke nincs a válogatottba. Ha megfigyeljük, kik jöttek ki, ezek csak helyi szinten egy klubot képviselnek, vagy egy másik klubot képviselnek. Még nem láttam egy olyan, hát egy pár ember azért kijött, aki elmondta, hogy ez támogatja, hogy milyen, tehát miért is támogatja, meg miért jó. Úgyhogy a jogi alapja ezeknek a támadásoknak, vagy véleményezésnek nincsen, tehát ez szépen alá van, legfelsőbb bírósági döntés van, és szerintem ez jó is, hogy így történt, mert hogyha csak egy ilyen ötlet lett volna, se előterjesztettük volna ezt a törvényt, az biztos, hogy akkor vagy nem lett volna megszavazva, vagy kikerült volna minden, úgyhogy szerintem akik szavaztak és rászavaztak, tudják nagyon jó, hogy mi van, mi az alapja ennek a törvénynek.
Van egy érdekes történet a kosárlabdában apropó. A kolozsvári UBT, ugye Románia zászlóvívője a férfi kosárlabdában, nem csak azért, mert a második számú legerősebb sorozatban, a Eurocupban játszik, hanem azért is, mert ettől az idénytől beiratkozott, illetve befogadták az úgymond délszláv ABA ligába, ami szintén egy kemény bajnokság a Partizánnal, a Crvena Zvezdával és meg annyi más csapattal. Nos, a román bajnokságból a kolozsvári UBT-t kivették, és ők csak a rájátszásban kell majd mérkőzzenek, tehát megmaradt az esélyük a bajnoki címre. Viszont a nemzetközi kupákban teljes idegen légiós sorral szerepelnek. Gyakorlatilag nem tudom, ha román állampolgárságú játékos az egyetlen honosított Richardson kívül, Patrick Richardson kívül, pályára lépett ezeken a mérkőzéseken. Lehet ez egy megoldás, hogy a profi csapatok akkor akár egy külföldi, ilyen meghívásos ligába iratkozzanak be, hogyha már mind csak külföldiek akarnak játszani? És diszkrimináció-e az?
Ez a szabályzat, ez a nemzeti bajnokságra van kitalálva, hogy a nemzeti bajnokságban játszó csapatok be kell tartják ezt a szabályt, hogy a román játékosoknak legyen 40% minim képviselet a pályán. A nemzetközi bajnokságban mindenki olyan formulát használ, amilyet akar.
Igen, de diszkrimináció lehet ez esetleg, hogy őket csak úgy beengedik a rájátszásban?
Hát... Vagy... Nem tudom, hogy kosárban milyen szabályok vannak, őszintén, hogy ez rendben van-e. Annyira nem vagyok benne ezen szinten. Nem tudom. Nem tudom erre, mit válaszoljak.
Megvan értve. Van egy jó nagy büntetéskeret szabva azok számára, akik nem tartják be a szabályt. Ez a komoly pénzösszeg, 500 000-től akár 1 millió leig, ez szezonra vagy mérkőzésre van elképzelve?
Ez mérkőzésre van. Ez azért van ekkora büntetés, hogy ne is gondolkozzon senki azon, hogy esetleg másképp csinálja, mint ahogy le van írva a szabály.
Van még egy másik dolog. Ugye beszéltünk arról az elején, illetve beszéltél arról az elején, hogy ha így alakul, és ugye egyre több lesz az igény a hazai játékosokra, akkor a klubelnökök, edzők lefele fognak nyúlni, visszafele fognak nyúlni az utánpótlás felé. Ez azt eredményezi, hogy egyre inkább nevelt, tanult szakemberekre fogják bízni a fiatalokat. Őket fogják keresni. Igen. A sport támogatása is egy kicsit megváltozik majd. Uh-huh. Azt mindenki nagyon jól tudja, hogy ez az ország gyakorlatilag az állami pénzekből sportol. Hogyha nem lennének önkormányzatok, nem lennének minisztériumi klubok, akkor gyakorlatilag Romániában nem létezne sport. Megváltozhat-e ez a támogatási rendszer, ugye, ahogy ti elképzeltétek akkor? Van-e erre hajlandóság, hogy látod?
Hűha, nagy témát nyitottál meg.
És kevés időnk van.
Igen, hát persze itt arról van szó, hogy azt kell tudni, hogy Románia egy nagyon-nagyon régi rendszerben dolgozik, amit sajnos akkor az elképzelés szerint szocializmusban működött, meg volt a lényege mindenféle kategóriai klubnak, tehát sportiskolának, sportklubnak, válogatottnak, szépen fel volt építve piramis rendszerbe, tehát meg volt, hogy a sportoló vagy kezdett a sportiskolánál, utána a sportklub, válogatott, és ez hogy működik, és ez mind állami pénzeken keresztül működött. Na most sajnos egy olyan helyzetet alakítottak ki a 2000-ben megírt 69-es törvénnyel, hogy egy nagy diszkrimináció van jelen pillanatban. Tehát Romániában van két rendszer. Van egy privát rendszer, aki sajnos senki nem finanszírozza, csak egy pár önkormányzat, egy pár szponzor, tehát ez az egész egy ilyen ki mennyire ügyeskedik, tehát így erre van bízva, és van a másik rendszer, ahol mindenki bele van fáradva, ez az állami rendszer, állami klubok, sport bázisokkal, akik már, amit na, már nagyon le vannak lakva, az edzők el vannak fáradva, na oda nyomják a csomó pénzt, és sajnos ott nincs sportoló. Tehát ameddig, mint európai szinten minden klub nem lesz egyforma, egy szintű, egy típusú, hogy mondjam, tehát többet ne létezzenek minisztériumi klubok, mint Steaua, Dinamo, Rapid és privát klubok, ameddig nem lesz egy egyenlő rangú rendszer kialakítva, és ugyanakkor finanszírozás kialakítva, tehát mint klub tudjál te pályázni minisztériumtól, tudjál pályázni az eredményeid szerint, ugye? Vagy szövetséghez pályázni, vagy, és akkor egy teljesen más rendszer kialakítani, és persze a privát támogatási rendszert is kialakítani, addig sajnos így fogunk egy csomó pénzt elkölteni, és ebben a szituációban fogunk egy helyben áldogálni.
Én azt hiszem, hogy aki a legtöbbet veszített azzal, hogy Novák Károly Eduard nem sportminiszter, az a romániai sport. Én becsület szavamra nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem vagy ott, mert a meglátásaid, én úgy gondolom, hogy nagyon helyesek voltak, és valószínű, hogy nagyon sok embert zavart ez. De nincs már sok időnk, úgyhogy szeretnék gratulálni ahhoz, hogy ha jól tudom, akkor harmadszor is benn maradtál, vagy bekerültél a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség para kerékpáros bizottságában.
Igen, köszönöm szépen, Zoltán. Hát mit mondjak? Hát egy nagyon nehéz bizottságban vagyok, úgymond. Azért azt kell tudni, hogy Romániából vagyok. És a társaim az pedig olaszok, ausztrálok, amerikaiak, és ugye abból a világból, ahol ezt a kerékpárt, az kenyéren eszik.
De nem mindenki paralimpiai bajnok.
Hogy?
Nem mindenki paralimpiai bajnok.
Nem, csak én vagyok az onnan, igen. Úgyhogy nagyon nehéz a komisszió, persze, tehát itt kell tudni, hogy van benne politika is, meg minden. Sajnos sokat harcoltam, úgy látszik, hogy nem eleget szittem őket tavaly, és még mindig visszatettek a bizottságba. Na, de viccet félretéve azért... Úgy az elnök bízik bennem, tehát kezdetektől fogva úgy érzem, hogy azért hoztam jó szabályokat a parasportban, és na, megtiszteltetés, hogy megint számítanak rám, s próbáljuk úgy csinálni, hogy lényegében minél tisztább és minél korrektebb legyen a klasszifikálási rendszer, parasportolóknak s olyan próbák legyenek, ahol mindenki tud ugye érvényesülni, minden típusú kerékpáros. Nem könnyű, mert az a helyzet, hogy egyre jobban vágják le az érmek számát a paralimpiai játékokon, mert egyre több sport kerül be, és most világszinten nagyon nagy hangsúly van arra is átéve, hogy közelítőleg legyen ugyan annyi érem a nőknek is, mint a férfiaknak. Tehát folyamatosan ez változik és fejlődik, és kell alkalmazkodni, hogy betartani az új szabályokat. Tehát ez már nemzetközi szinten nagyon is fel van karulva a nőknek az esélyegyenlőséges, ez teljesen korrekt. Tehát egy szép dolog végül is, mert... nekem megtiszteltetés, hogy a világ kerékpár sportjában, para kerékpár sportjában számítanak rá.
És tudsz küzdeni azokért az egyenlőtlenségekért, amelyek úgymond a te visszavonulásodat is okozták az párizsi olimpián. De ez egy másik történet. Most sajnos ezt már nem fogjuk kivesézni, de azért bízom benne, hogy lesz még erre alkalmunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszi szépen, Zoltán. Köszi. Üdvözlök mindenkit. Hajrá.
És azt kívánom, hogy ez a Novák törvény, ez legyen nagyon-nagyon-nagyon hosszú érvényű, és annyira hosszú érvényű legyen, hogy egy idő után már lehessen eltörölni, hiszen annyi hazai nevelésű sportoló lesz a sportban, hogy már okafogyottá válik majd ez a törvény.